Ez a Térképinfo, az ELTE Térkép Tudományi és Geoinformatika Intézetének podcast műsora, melyben két hétről két hétre beszélgetések hallhatók térképészetről, geoinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Vendégeink területük elismert kutatói, tudósai, vagy éppen hallgatók, akik valamilyen kutatási projekt révén betekintést nyernek egy-egy szakterület mélységeibe. Én Pál Márton tanársegéd vagyok, és podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes és értékes tartalommal tudunk szolgálni. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. A mai adás vendége, hát mondhatom azt, hogy dr. Cserép Máté. Most még nem avattak föl, de azért már a védésen túl vagy. Máté most frissen egyetemi adjunktusként dolgozik az informatikai kar programozás elmélet és szoftvertechnológiai tanszékén, és hát nemrégiben volt a doktori védése, és Mátéban az a nagyon érdekes, hogy hát mondhatom azt, hogy informatikusként azért a térinformatikához nagyon-nagyon közel áll, és hát a doktori dolgozata is erről szólt. És egyébként nem mellékesen Elek István volt a témavezetője, aki nálunk itt az intézetben dolgozott, míg aztán nyugdíjban nem ment. Arról fogunk ma beszélni, hogy Máténak milyen szakmai háttere van, miről szólt a doktori dolgozata, illetve jelenleg milyen kutatási témákkal foglalkozik, és ez milyen úton, módon köthető össze a térinformatikával és a térbeniséggel. Hát azzal adnám át neked a labdát, hogy megkérdezném, hogy hogy jött ez az egész neked, sőt, mínusz egyedik lépésben talán azt, hogy hallgatókorodban te mivel foglalkoztél, hogy foglalkoztál, hogy jöttél az ELTE-re, egyáltalán hogy alakult a hallgatói életed ilyen diplomamunkaszakdolgozat tekintetében?
Köszönöm szépen a felkonferálást, meg én is üdvözlöm a kedves hallgatóságot. Hát ennyire nem biztos, hogy vissza akarok venni, hogy hogy jöttem az ELTE-re, de egyébként már a gimnázium utolsó évében megvolt az elég erős szándék, hogy én programozással, szoftverfejlesztéssel szeretnék foglalkozni, és hát annak ilyen szempontból a hazai fellegvára az ELTE volt, úgyhogy nem is volt kérdéses, hogy ide fogok jönni. Úgyhogy egyet ugorva azért a sorrendiségbe, maga a térinformatika számomra az a mesterképzés alatt jött, tehát én ugye programtervező informatikusként végeztem BSC-t meg MSC-t is, és a mesterképzésen akkor még egy ilyen blokkos rendszer volt, és akkor egy blokkban egy olyan 4-5-6 tantárgy volt benne, és volt is nálunk egy térinformatikai blokk, aminek a tárgyének a jelentős részét azt egyébként a térképészeti és geoinformatikai tanszék tartotta, de néhány tárgyat meg akár mondjuk más tanszékekről. És nekem ez a blokk, ez már elején is megtetszett, meg a tárgyal is érdekesek voltak benne, ebben volt sok minden, volt nem tudom, elméleti térképészeti alapismeretek, például Zentai tanár úrtól, de volt térinformatika Elek tanár úrtól, és voltak ilyen, nem tudom, még távérzékelés alkalmasabb fejlesztése, mondjuk László Pistitől, vagy Giacchetto Robertótól. És ennek kapcsán jött az is, hogy a Giacchetto Roberto, akit egyébként másfalon is ismertem, mert demonstrátor voltam nála a különböző tárgyakból, neki volt olyan téma megkérdetésem, hogy térinformatikai adatok, kifejezetten vektoros térinformatikai adatoknak a verzió követése. És akkor nekem ez lett a MSC diplomamunka témám, és utána jött persze a kérdés, hogy akarok-e tovább menni doktorira, úgy döntöttem, hogy szeretnék tovább menni doktorira, és igazából két kutatási irányzatom volt akkor, az egyik a térinformatika, a másik a statikus analízis, abból egy TDK dolgozót írtam, és akkor végül erre esett a választásom, mindkettő egyébként nagyon érdekes volt, mindkettővel a mai napig foglalkozom, és így a doktori témám is alapvetően, hát ezt a témakört azért jelentősen kibővítve, de a vektoros adatmodelleknek a verziókövetése, változás elemzése lett.
Te mikor kezdtél oktatni?
Hát oktatni viszonylag korán, tehát ugye nálunk főleg a PT képzésen a demonstrátorkodás az már gyakran a BSC végén, de MSC alatt is elindult persze, akinek erre van affinitása. Úgyhogy én is úgy emlékszem, hogy az első ilyen demonstrátorra óráimat szerintem már a BSC végén tartottam, MSC alatt pedig végig, nyilván doktori képzés alatt szintén végig oktattam.
De ezek nem térinformatikai jellegű órák voltak?
Hát nem. Kezdetben ezek hagyományos ilyen első, másodéves programozó, vagy ilyen PTBSC tanórák voltak. Legelőször itt az első térfői tárgy az a térinformatikai algoritmusok kurzus volt, amit korábban Fekete István tanár úr tartott, és tőle vettem át. Hát erre pontos észalapban nehezen tudnék mondani, de szerintem távol, hogy így 2016 itt nem tudom, környékén, tehát azért már az is jó pár éve volt, és hát ő keresett meg azzal, hogy ő engem ismert persze a BT képzésről, és hogy lenne itt egy olyan kurzus, ami alapvetően algoritmus elmélet, tehát a szerkezet elmélet, de mégis térfélkői vonatkozással, és egy kevés olyan szakember van a karon, aki pont ezt a kettővel így otthon van, és akkor lenne kedvem hozzá, és hát volt kedvem hozzá, és akkor így kerültem igazából a oktatási szempontból is a tanszékre.
Én még erre emlékszem.
Igen.
Ugye itt említetted a vektoros adatok verzió követését, mint mesterszakos diplomamunka, ami aztán feltételezem megalapozta a doktorinnak ezt a részét, ami a vektoros adatokkal foglalkozott. Mit jelent ez?
Ez alapvetően arról szól, ugye, hogy nagyon sok téradatot tudunk előállítani, tehát ugye alapvetően ez a big data, már amikor egyetem berobbant az informatikába, akkor igazából a térinformatikában már évtizedek előtte is igazából végig big data-kkal dolgoztunk, és akár gondolhatunk itt persze bármilyen rasteres adatra, műhold felvételre, régi felvételre, de akár vektoros adatokra, ugye ennek kifejezetten ékes példája a LIDAR.com felhők, ahol ugye nagyon könnyen lehet hatalmas mennyiségű adatszeteket generálni, és hát ugye fölmerült arra az igény, hogyha ezeket kisebb mértékben módosítjuk, akár valamilyen szerkesztési művelettel, akkor mennyire hatékony az, hogy teljes állapotokat tárolunk el egymás után, hogy ebben elég nagy az adatpazarlás, és hogy ezt esetleg lehetne hatékonyabb formában is leírni, ráadásul ennek lehetne esetleg egy olyan hozzáadott értéke, hogy szemantikai információt is meg tudunk őrizni, tehát nem csak azt tudjuk, hogy van A, meg B verzió, hanem hogy a kettő között pontosan milyen szerkesztési műveletek mentek végbe. És ez igen hasznos lenne, ez volt az egész témának a mozgatórugója. És akkor most annélkül, hogy persze nagyon belemennék itt a szakmai részletekbe, itt akkor különböző verziókezelési modelleket, műveletkezelési modelleket kellett megvizsgálni, és hát ez a disszertációnak ez a tézis, ez igazából erről a témakörről szólt, tovább fejlesztve és kibővítve igazából az MSC diplomamunkámat.
Tudsz esetleg olyan területeket mondani a gyakorlati alkalmazásban, ahol ez a feladat szóba kerül, így egy-egy példával illusztrálva?
Tehát bármilyen egyébként akár kormányzati szernél, önkormányzatnál, vagy akár cégnél előfordulhat, ahol rendszeresen kell bármilyen vektoros adatokat szerkeszteni, ezek lehetnek bármilyen, nem tudom, még adminisztratív állományok, és ezeknek ráadásul nem csak a legfrissebb változatára van szükség, hanem érdekes, hogy mi volt egy hónappal, egy évvel, tíz évvel korábban, akkor ez valószínűleg izgalmas és alkalmazható lehet. Itt persze egy másik kérdés az, hogy mi az, ami elméletben rendelkezésre áll, és mi az, amit ugye persze gyakorlatban is sikerül ugye elterjeszteni. A bevett gyakorlat azért az, hogy ilyen esetben is akkor egyszerűen egy jól megszokott általános verziókezelő rendszerbe, akár ugye a gépbe betöltjük ezeket az adatokat. Nem hatékony ugyan viláris adatformátumra egyáltalán, de hát viszonylag azért már mondhatjuk, hogy olcsók ezek az adattároló eszközök, és akkor megvan oldva. Gyakorlati alkalmazásként az én kutatásomban azért készült például egy QGIS plugin, aminek a segítségével egy jóval hatékonyabban lehet tárolni a különböző verzióit mondjuk egy bármilyen vektoros állománynak, de az más is, hogy nincs a mögött azért ott az a szakmai közösség, meg nincs mögötte az a pénzállomány, ami mondjuk egy Git vagy egy GitHub mögött ott van ilyen szempontból, tehát azért ugye mások ebben a realitások.
Tehát, hogyha jól értem ebben, az elméleti megközelítés szerint, akkor ugye nem a konkrét adatot tárolod el, tehát nem egy adathalmaz, hanem mondjuk a változást követed vissza. Ugye most egy kicsit kézzelfogható példát talán, és most nem a LIDAR-hoz akarok nyúlni szándékosan, mert azt azért a közember lehet, hogy nem tudja olyan egyértelműen elképzelni, hogy akkor egy LIDAR adatnál mi a változás, bár mondjuk az is viszonylag jól érthető. Mondjuk bemegyek egy földhivatalba, egy kataszteri adat halmazt, tételezzük föl, hogy minden vektorosan létezik a földhivatalban, és akkor mondjuk egy kataszteri adathalmaznak a változásainál, tehát mondjuk tulajdoni viszonyok változásánál, ez ugyanúgy értelmezhető ez a felvetés, gondolom.
Igen. Hát ugye, tehát a valóban ugye a disszertációmban ugye az én megközelítésem az volt végül, hogy a legpraktikusabb az lehet, hogy egy művelet alapú megközelítést alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy csak valami kezdeti, vagy egyébként évfordítva, csak valami végállapotot tárolunk, és ahhoz képest a többi állapotot műveletek segítségével írjuk le. Most egyiknek egy egyszerű változata az, hogy tényleg, ha csak metaadatok változnak, tehát mondjuk a tulajdoni lapnak mondjuk a rajta szereplő tulajdonosok, akkor ugye ezt oda lehetne úgy írni, hogy csak a adott mondjuk poligonhoz rendelt metadatoknak a változását, hogy mit távolítottunk el, mit töröltünk belőle. De akár mondjuk egy kicsit azért téradatokkal is közelebbi példával szemléltetve, mondjuk össze akarnának vonni mondjuk két egymással szomszédos területet, mondjuk, hogy egy közös terület legyen a továbbiakban, vagy akár éppen szétválasztani, akkor ezt lehetne úgy írni, hogy az egyiket például ilyen szempontból mondjuk töröljük, és kettő újat hozzáadunk, vagy akár persze úgyis az egyiket mondjuk átméretezzük kvázi, és egy újat létrehozunk ilyen szempontból. Az még egy külön érdekesség, erre is foglalkoztam, csak még jobban mondjuk a résztekben, hogy akár ugye topológiai viszonyokat is lehetne ugye ebbe reprezentálni, hogy az garantáltan mondjuk szomszédos maradjon, és ezt is mondjuk verziókezelt formában tudjuk utána reprezentálni.
Miért pont Elek István?
Miért pont Elek István? Hát egyrészt őt ismertem már a mesterképzésem alatt is, két kurzust is végeztem nála, és ő volt egyrészt a MSC diplomunka témavezetőmnek, a Giacchetta Robertónak is a egyik témavezető, tehát neki két társ témavezetője volt, és több forrásból is ajánlották, ez a téma hozzá is vezetett, hogy vektoros adatokkal foglalkozzak, hogy innentől kezdve igazából nagyjából adódott, hogy ha ezzel a témával szeretnék foglalkozni, akkor ezt nála fogom tudni megtenni.
Szóba kerültek itt már a lidaros felvételek, lidaros adatok, illetve az, hogy a lidarnak azért, illetve a lidaros adatokkal való ténykedésnek nagy szerepe volt a doktori értekezésemben. Tudnál egy picit arról mesélni, most picit, mondjuk lehet, hogy akkor egy picit többet, hogy konkrétan hogy kötődtek a lidaros adatok, így a vektoros verziókövetésen túl a te értekezésedhez, illetve még egy picit általánosabban, hogy akkor mik is azok a lidaros adatok? Tehát, hogy a tekintetben, ahogy te foglalkoztál velük.
Igen, tehát maga a lidaros adatok az, amikor én elkezdtem a doktori képzést, még egyáltalán nem volt képbe, hogy én ezzel foglalkozni fogok, hogy őszinte legyek, de akkoriban szerintem itt a karon nem is volt elérhető hozzá se fizikai eszköz, és bár lehet, hogy volt, aki foglalkozott ezzel szoftveres szinten, de akkor én meg nem ismertem őt, hogyha volt legalábbis ilyen. Ez nekem kicsit később, pár évvel később jött. Én ugyanis elvégeztem volt a EIT Digitalnak egy kifejezetten természettudományos informatikai területre lővő ilyen doktori kiegészítő képzése, ami igazából ilyen vállalkozás menedzsment ismereteket oktatott, és ennek keretében volt lehetőség földrajzi mobilitásra, kvázi hasonló, amit mondjuk egy Erasmus, csak egy szűkebb körbe. És itt merül föl, hogy akkor így akár ki is tudnék menni valami jó egyetemre, és a Delfti Műszaki Egyetemre esett a választásom. Ebben az is benne volt, hogy akkoriban a főminél, most már ugye Lechner Tudás Központnál voltam egy projekten, Icumulus volt a neve, és abban voltak külföldi partnerek is, ez egy FP7-es projekt volt, és az egyik az pont a Delfti Műszaki Egyetem volt, csak onnan volt valamennyi minimális ismertség hozzájuk. És akkor így adott, hogy az Erasmus támogatás, vagy bocsánat, a EIT Digitalnak a támogatásával egy fél évre vendégkutatóként ki tudtam menni a Delftbe, és hát az ottani témavezetőm, a Roderick Lindenberg, ő pedig lidarokkal foglalkozott, és hát nyilván előtte azért utána néztem, hogy mi ez a témakör, mert előzetes ismereteim azért voltak, és hát én nagyon érdekesen találtam, és ott az is egyértelmű volt, hogy megvan mind a hardveres állomány hozzá, hogy ezzel lehessen dolgozni, meg persze megvan az a szakembergárda is, aki ezt tudást át tudja adni. Úgyhogy akkor úgy voltam benne, hogy én érdekes ezzel a lehetőséggel, ezzel akár utána egy olyan tudást hazahozva, amit itthon is tudok jól kamatoztatni. És hát ugye a lidaros adatok azok ilyen tekintetben ugye pontfelhőként tekinthetőek, ugye úgy, mint lényegében egy multipoint dataset, hogy rengeteg pontunk van. És ezt persze a disszertáció bírálatában is megkaptam az egyik bírálótól, hogy azért kicsit ugye bele van erőltetve ebbe a vektoros adatmodellek problémáiba ez a lidar adatszett. Ez olyan tekintetben igaz is persze, hogy a téma megfogalmazás, akkor ez még nem volt teljesen képbe, de utána évekig ezt határoztam meg a kutatási irányzatomat, és való igaz, hogy azért talán ugye a három lábából a disszertáció, meg ugye a három tézisből kettőt ez adott ki, úgyhogy igazából ez került utána fő fókuszba, és megmaradt persze a korábbi eredményekként a ilyen verziókezelés és topológiai problémája bármilyen vektoros adatnak, nem csak a lidar pontfelhőknek, de hát a lidar az igazából így került kémbe.
Ugye itt említetted a két tézist, ami lidaros adatokhoz, illetve lidaros adatokkal való munkához kötődik. Mi ez a kettő? Válasszuk már ezt ketté, mert ez szerintem jól lehatárolható két különböző kutatási folyamathoz, illetve eredményhez kötődik.
Igen, az egyik, az a téma, ami konkrétan ott Delftből indult el, az légipásztázású lidar felvételeknek a feldolgozása. És kifejezetten nagy fókusszal arra, hogy ezek igazán nagy masszív pontfelhők legyenek. Ennek példaként nem kizárólagosan, de legtöbbet pont az holland AHM pontfelhőket használtam. Ezek az AHM pontfelhők Hollandiában arról szólnak, hogy bizonyos sűrűséggel, hát korábban 7-8 évente, most már ilyen 4-5 évente, a holland állam hát konzorciumi beszerzéssel, de lepásztázza teljes Hollandiát, így ez egy ilyen körülbelül 40 ezer négyzetkilométer légi lidar szenzorokkal, és ennek a pontsűrűsége egy ilyen körülbelül talán 10 pont per négyzetméter, és így összességében azért egy egészen nagy méretű, jó pár terabájtos, jó pár 10 terabájtos adatszetet ezt ki tud nekünk adni. És hát az volt a kérdés, hogyha egy ilyen hatalmas pontfelhőre szeretnénk valamilyen osztályozás szegmentálást végezni, első körben az épületek, aztán pedig a növényzet került fókuszba, akkor ez hogyan lehetséges, és nem csak az, hogy egyáltalán hogyan lehetséges ezt megcsinálni, hanem hogyan lehetséges hatékonyan megcsinálni, és ez volt igazából informatikai szempontból ugyanolyan nagy kihívás majdnem, mint maga az osztályozást elkészíteni, hogy erre egy olyan megoldást újtani, amit akár egy asztali gépen is kiválható módon, de aztán persze egy erősebb mondjuk szuper számítógépen, meg tényleg lényegében néhány óra alatt el lehet végezni egy ekkora hatalmas területre is.
Ez mennyire jelentett informatikai kihívást?
Hát informatikai kihívást ugye olyan szempontból jelentett, hogy egy annyira párhuzamosított, elosztott algoritmus kellett fejleszteni, amivel ezt jól meg lehet valósítani. Külön kihívás volt az ugye, hogy hát a felosztás annak nyilván területileg történt, hogy a területek határán ugye esetleg egyesíteni kell az ott éppen hátlógó fákat vagy növényzetet. Ez is egy kihívás volt, illetve számomra azért az is kihívás volt benne, hogy én akkor dolgoztam először gyakorlatban szuperszámítógéppel, és ez egy nyilván egy tanulási folyamat is volt számomra, hogy hogyan lehet ezt az offert úgy megvalósítani, hogy akkor egyszerre párhuzamosan a szuperszámítógépen nem tudom hány tíz vagy hány száz nódján fog futni, hogyan lehet a nódoknak kommunikálni egymással ezeket a részeredményeket, az milyen hátránnyal jár, hogy a kommunikáció a nódok között, tehát ott abban főleg inkább tisztán informatikai kihívások voltak, ami persze lehet, hogy valaki ebben gyakorolt, akkor az neki kisebb mértékű, de ez is még ugye hozzátett számomra a feladat nehézségéhez.
Más, mint a területen használtad ezt a módszert?
Igen, erre volt, még amikor disszertációt egy publikáció is készült, és ott azért kérték a reviewerek, hogy ne csak egy pontfelhőről legyen kipróbálva, és Európában másik, amilyen nagyobbat találtunk, azok az ész nemzeti pontfelhők. Ugye Észtország jóval kisebb, mint Hollandia, de ott találtuk azt, hogy néhány éves rendszerességgel, de lepásztázzák a teljes országot légi lidar szenzorokkal, és akkor ezt Észtországra is onnantól kezdve tudtuk tesztelni.
Gondolom hasonló eredmény.
Igen, hát nem volt beszepenelt meglepetési módon.
Mi volt a másik lidaros láb?
A másik lidaros láb az pedig a földi lidaros pásztáláshoz kapcsolódott. Itt már, amikor visszatértem Hollandiából, talán így 18-19 környékén kerestek meg a MÁV-tól, tehát a Magyar Állam Vasutaktól. Pontosabban igazából egy konferencián találkoztunk, és ahol indult az egész beszélgetés, hogy rengeteg ellenőrzést manuálisan végeznek a MÁV-nál, tehát ilyen pályabiztonsági, vasútbiztonsági ellenőrzésekre kell gondolni, hogy akár a pályával, akár bármilyen kapcsolódó infrastruktúrával, felső vezetékkel, osztopokkal, stb. Kapcsolatos hibák, azok lényegében manuális szemrevételezéssel történnek. És ennek nyilván ugye nagy a humán erőforrás igénye is, meg a pénzbeli erőforrás igénye is, és ezt milyen módon lehetne esetleg támogatni távérzékeléssel, és automatizálni esetleg meg néhány feladatot. És hát itt felmerült egyből az, persze akár ezt lehetne ilyen sztereo-raster kamerák, akár lidar pontfelhők segítségével, hogy bizonyos hibákat itt akár ugye, amik szerepelnek a disszertációnkban, és akár ugye itt a vasúti ágyazatok a különböző hibája, a felsőzétek bizonyos belógási, kígyózási hibáit észrevenni, és hogy talán rátekintettük ezt itt a Karon pár kollégiával, arra jutottunk, hogy erre nem csak itt Magyarországon, hanem külföldön se nagyon van megoldás, hanem úgy, hogy ez a manuális ellenőrzések mennek, és igazán aktív kutatási téma, hogy ezt milyen módon lehetne automatizálni, Hollandiától Kínáig foglalkoznak ezzel. És a MÁV-nak voltak is vasúti pályáról szóló lidar felvételé más projektek kapcsán, úgyhogy tudtunk mintadatot is kapni hozzájuk. Ezek jóval sűrűbbek voltak, tehát itt azért a vasúti szerelmén rakott lidar szenzor az egy olyan bő 1 millió pontot lőtt másodpercenként, és ezzel azért el lehet képzelni, hogy a környezetében egy mélyes sűrű pont felül tudott kialakítani. és ebben kellett ugye észrevenni. Hát mondanám, hogy a hibákat, de valójában a kutatás első egy-két évét azt határozta meg, hogy magát a vasúti infrastruktúrát kell tudni kellően nagy bizonyossággal felismerni, hiszen amíg az nincsen meg, addig ugye hibákat is nehéz lesz benne észrevenni, és hát erről szólt ez a kutatás irány.
És ennek mennyire lett gyakorlati foganata, ha talán szabad így fogalmazni, mennyire sikerült olyan eredményeket elérni, amely a gyakorlatban alkalmaz?
Hát én úgy gondolom, hogy a végére sikerült egyébként a olyan eredményeket elérni, hogy a átadott tesztterületekre bizonyos hibákat, ezek persze egyszerűbbek, tehát főleg a felső vezetékre vonatkozó belógási, a felső vezetékre megfelelő kígyózása, az űrszervénynek az ütközés detektálása, hogy bármi belóg-e, ezeket sikerült egyébként olyan pontossággal eltenni, ezt a gyakorlatban is alkalmazni lehetne. Hát a gyakorlati alkalmazása sajnos az pont ráfutott erre a COVID-os időszakra, meg az azzal kapcsolódó gazdasági recesszióra, úgyhogy pont erre a bármilyen kutatási együttműködésre a magyar állam esetben hirtelen jelentősen kevesebb forrás lett, úgyhogy hát nem azt mondom, hogy elhalt, de legalábbis felfüggesztésre került azóta ez a kutatás irány, meglátjuk majd még, hogy fog-e folytatódni, de úgy gondolnám, hogy egyszerűbb hibákra egyébként már sikerült olyan módszert alkotni, amit akár gyakorlatban is alkalmazni lehetne. Ennek persze az is fektele lenne, hogy ezek vagy kellően nagy mennyiségű szenzort vásároljon hozzá a MÁV, vagy bizonyos oltok ezt rendszeresen tudják bejárni. Itt azért fölmerülnek olyanok is, hogy a tesztadatokat egy olyan szerelvényről kaptuk, ami 60 km/h-val közlekedett, és ugye másfél lesz az a radar pont felül, hogyha esetleg 120-szal vagy 160-nal ment a vonat. Nem minden pályaszakaszon engedhető meg, hogy 60-nal közlekedjen egy jármű, tehát mondjuk akár egy Budapest-Bécs viszonylatra gondolok. Tehát, hogy itt azért felvetődnek ilyen különböző gyakorlati problémák is, főleg a fővonalak mentén, hogy tudunk-e kellően rendszeresen, kellően jó minőségű radar pont felül készíteni ezeket a hibákat, mondjuk időben észrevehessen velünk.
Tehát akkor ez még egy olyan kutatási terület, aminek vannak úgymond ilyen kis kátyúi, amiben lehet vizsgálódni és aszfalttal feltölteni.
Igen, hát azt mondanám, hogy most már vannak olyan gyakorlati eredményeink, hogyha sikerül felmelegíteni a MÁV-val ezt az együttműködést, akkor már igazából nálunk lenne a labda, hogy próbálják ki és lássuk meg, hogy milyen eredményeket tud adni, mert a tesztadatokra jól működik, úgyhogy most hát éles adatokra kéne megnézni.
Áttekintve ezt a három tézis halmaz, tehát itt azért ezek viszonylag távol álló témák egymástól. Mennyire volt nehéz ezeket egy egységbe összedolgozni, hiszen mégiscsak arról szól a doktori dolgozat, hogy azért valamiféle egynek látszó masszát tegyél le az asztalra.
Nem volt egyszerű. Igen, tehát a egyik legjelentősebb kihívását az, tehát magának van a disszertációnak a megírása, hogy ezeket a részben kapcsolódott el, hogy a módon mégsem szorosan kapcsolódó témákat, hogyan lehet azért egy egységes szerkezetbe gyúrni, egy közös bevezetővel, egy közös szakirodalmi áttekintéssel és egy közös lezárással valahogy a végén, úgyhogy ezen elég sokat dolgoztam. Én úgy gondolom egyébként, hogy ezt sikerült a végére megtennem. A bírálók erről vegyes véleménnyel rendelkeztek, de nagyon kritikus, hogy ezért egyikük sem volt. Tehát azért éreztette ott is az egyik bíráló, hogy itt azért kicsit nehezen érnek össze a témák, de végezetül azért megértették, hogy egyébként ez egy hosszabb folyamatnak a kutatási eredményei, amik lazán kapcsolódnak egymáshoz, és igazából leírják azt, hogy én milyen térinformatikai kutatási eredményeket értem el a doktori képzés alatt, és ilyen módon ez alkotta nekem a disszertációmat.
Jelenleg mind dolgozol, milyen projektekben, kutatási feladatokban tevékenykedsz?
Van több is. Ami térinformatika és ilyen szempontból a legrelevánsabb, annak nincs közel most már a lidar szenzorokhoz, hanem inkább műhold felvétel feldolgozás. Ami egyébként olyan szempontból tetszik is, hogy nem mondom, hogy megúltam a lidar szenzorokat, de ennyi lidarozás után egy kicsit üdítőleg hatott, hogy más ilyen új problémákat kell megoldani. És most van a PetFupa nevű non-profit civil szervezet, és velük van egy közös kutatási projektünk. Ők talán ugye pár hete szerepeltek itt még augusztusban a hírekben, és a mainstream hírekben, hogy a Tiszán és a néhány mellékfel, például a Bodrogon egy 7,5 tonna műanyag, elsősorban műanyag hulladékot gyűjtöttek össze egy 3 nap alatt. Tehát nekik a célkitűzésük, hogy elsődlegesen a Tisza, de egyébként nem csak a Tisza, hanem más magyarországi folyókon hulladékmentesítést végezzenek a folyón és a folyópartokon. és velük alakult ki egy, hát most már talán azt mondom, hogy lassan másfél-két éve egy olyan együttműködés, hogy arra kíváncsiak, hogy a munkájukat tudnánk-e segíteni távérzékelés alapú hulladékdetektálással, és itt első körben műholdfelvételekkel kezdtünk dolgozni, beleértve itt a Sentinel felvételeket, amik ugye nyíltan ingyenesen hozzáférhetőek ugye az ISA jó voltából, de lett egy kutatási együttműködésünk a Planet Labs-zal, akitől pedig egy nagyobb térbeli felbontás, tehát ilyen 3 méteres térbeli felbontású műholdfelvételeket tudtunk kapni magyarországi területekre, illetve most éppen ezen a nyáron lett egy együttműködésünk az olasz űrügynökséggel, akitől pedig a Prisma hiperspektrális műholdakhoz, vagy műholdhoz kaptunk hozzáférést, illetve annak a felvételéhez egészen pontosan, és hát igazából azt vizsgáljuk, hogy a különböző térbeli spektrális felbontású műhold felvételekkel mennyire tudjuk észrevenni a hulladékot. És akkor itt 3 fő kategória van megkülönböztetve, vannak úgynevezett hulladék hotspotok, azok jellemzően olyan illegális hulladék lerakók a víz közelbe, amiket egy áradáskor magával tud vinni a adott folyam. Most például a dunai áradáskor ugye a hírekbe is bekerült, hogy Csepelen volt egy olyan illegális hulladék lerakó, amit vitt is magával a Duna, tehát ilyenekre lehet akár gondolni. Vannak maguk a vízen úszó hulladékszigetek, amik akár fel is torlódhatnak egy folyókanyarulatba, vagy egy vízerőműnél például, és vannak a lerakódások lényegébe, ahol mondjuk egy folyókanyarulatba kisodorja a partra a műanyag hulladékot a víznek az áradá, vagy az áradata. És hát mi azt találtuk, hogy azért ezekkel a műhold felvételekkel mi esetleg az első két kategóriát tudjuk azonosítani, mert akkorban annyira koncentráltan és sűrűn a hulladék, kifejezetten abban a műanyag hulladék, hogy ezt észre tudjuk venni, amikor már szétszórta a parton, gyakran a fák lombjai alatt a hulladékot, ott már ezek a felvételek nem elég jó minőségűek, hanem esetleg egy felvételekkel lehetne próbálkozni, bár mondjuk egy lomb falomb alatt vannak, akkor azzal is valószínűleg azért nem vagyunk feltétlenül előrébb. És velük van erre egy kutatási együttműködésünk, én ezt a témát a korona a TKP, tehát a Tématerületi Kiválósági Programba is be tudtam hozni, a petkupások pedig a Danube Interreg pályázatba pályáznak ezzel, tehát ilyen szempontnak ez a tudományos vonala, és hát persze végeztünk szakirodalmi átekint, és azért azt találtuk, hogy szintén, nem tudom, Amerikától Indonéziáig, ez egy kifejezetten aktív téma, hogy egyrészt tengeri, de még nehezebb probléma, hogy folyóvízi környezetben hogyan lehet ilyen hulladék lerakó, vagy hulladék lerakókat, meg vízen úszó hulladék sziketeket detektálni távérzékelt módon, és hát ezzel persze ugye az lenne a célunk, hogyha ez jól tud működni, akkor sokkal gyorsabb reakciót tudnak utána mondjuk a PETKOP-ának az aktivistái produkálni, és akár mondjuk úgy össze tudnak gyűjteni egy adott mondjuk illegális hulladék lerakót, hogy ez minden szennyezi be az.
Miket tanítasz?
Oktatás szempontjából, hát akkor megint a térinformatikai vonalról indítva, itt a térképtudományos geofatai tanszéken, ugye már korábban is emlegetett térinformatikai algoritmusok kurzus, illetve annak folytatása a geoinformatikai algoritmusok az új geoinformatikus MSC képzésen. Ezt mondjuk az elmúlt évben pont hátfették itt tőlem kollégák, aminek a elsődleges oka az volt, hogy elég nagy lett az óraterhelésem, és sajnos valamitől szabadulni kellett, és nem azért adtam ezt le, mert ezt le akartam adni, csak hogy én nem ezen a tanszéken vagyok, ezért ugye voltak olyan elvárások is, hogy azokat az órákat kéne megtartani, amik a tanszékemhez tartoznak. Úgyhogy azért úgy gondolnám, hogy ettől függetlenül az a tantárgyhoz még azért kötődöm. Ezen kívül van nálunk a programtervező informatikus képzéssel egy térinformatika és távérzékelési alkalmazások fejlesztése nevű nagyon gyakorlatorientált kurzus. Annak a oktatását végzem, és ezen kívül van még egy Introduction to Programming nevű kurzus a térkép, tehát a térképész MSC, tehát a kartográfia MSC, tehát az angol nyelvű térképész MSC képzéshez, ahol ilyen Python alapismereteket oktatok a külföldi hallgatóknak, a vége felé azért elkacsintva abba a témába, hogy azért ezzel egy ilyen rasteres, mert vektoros adatfeldolgozást hogyan lehet programozni mondjuk Pythonba. Ezen kívül vannak nagyobb tárgyaim, csak azok ugye nem rendelkezek térinformatikai kötődéssel, tehát a legtöbb hallgató itt a karon engem a PTBSC képzésről valószínűleg onnan ismer, hogy van egy eseményvezérelt alkalmazások, és van egy szoftvertechnológia tantárgy, ez mind a kettő kötelező, úgyhogy igazából a legtöbb hallgató nem nagyon tud úgy végezni a BSC képzésre, hogy velem ne találkozzon, és akkor ezek nyilván ezek ilyen sok száz fős kurzusok ilyen szempontból, ezeknek az oktatásában mind előadói, mind gyakorlatvezetői vonatkozásban részt veszek.
Hogyan képzeled el a jövődet? Nem feltétlen hosszú távra gondolok most itt, hogy honnan akarsz nyugdíjba menni, hanem most ameddig célszerű egy embernek tervezni, mondjuk néhány éves táblatban, mennyire szimpatikus neked ez az akadémiai szektor, mennyire vonz az ipar, mennyire szeretnél ebben a helyzetben egyensúlyt teremteni, vagy valamely irányba esetleg elhúzni?
Alapvetően az akadémiai szféra azt tetszik, tehát most is még ugye itt vagyok, pedig már megszereztem a doktori fokozatot, hogy ez sokaknál azért vízválasztó szokott lenni, hogy esetleg utána egyből akkor veszik is a kabátot. Ez persze sok mindentől függ, hogy mennyire tudok hozzáadni, függ attól, hogy persze aktuálisan milyen projekt lehetőségek vannak. Ebben persze már rajtam is ilyen szempontból teher került, hogy már azért így adjunktusként várják tőlem, és hogy azért próbáljuk behozni projekteket a karra, tehát már nem csak élni ezekkel a lehetőségekkel, hanem teremteni is őket. Most egyelőre még úgy láttam, hogy akár rövid távon is azért van itt a akadémia előrmenetelben is a lehetőség, amivel kívánok élni. Ha már elhúztam a doktori képzésemet azért a minimálisnál egy kicsit több évre, akkor utána egy kicsit rágyorsítanék. Úgyhogy rövid távon úgy gondolom, hogy még itt leszek mindenképpen az ELTE-n. Emellett nekem egyébként van egy saját egyéni vállalkozásom, és az a szintén informatikai tevékenységet végzek. Azt végzem mellette, de azt most nem tervezem, hogy átugranék azért egy közép, vagy akár egy nagy vállalathoz. Az is benne van persze, hogy én a korábbi tapasztalataim azért azok, hogy itt Magyarországon azért a térinformatikai távérzékelési kutatás azért sajnos a céges területen is ennek korlátozott a lehetősége, és ilyen szempontból, ha ebben az igazi nagy innovációt keresem, akkor nem is feltétlenül azt Magyarországon találnám meg, hanem esetleg még kicsit nyugatabbra. De ezzel kapcsolatos szoros terv, vagy közeli terveim azért még nincsenek.
Talán itt zárásképp azért azt engedd meg, hogy elmondjam, hogy nekem azért itt hallgatóként, meg oktatóként most már így az elmúlt rövid időben az a tapasztalatom, hogy informatikai területen viszonylag kevés olyan ember van, aki értelmezhetően tud valamit kezdeni téradatokkal. És azért is külön örülök neki, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, mert szerintem te egy olyan valaki vagy, aki konkrétan ezen jár az agya, vagy ilyen jellegű berendezés van a fejedben, hogy tudsz térbeliséggel gondolkodni akkor, amikor informatikával foglalkozol. Szerinted ez mennyire ritka, mennyire jellemző, mennyire van erre szükség?
Hát azt mondom, hogy nálunk egyébként sajnos ritka, de ezen lehet egyébként változtatni. Tehát nagyon kevés jelenleg a térinfatikai kurzus, a programtervező informatikus képzés. Nyilván erre a területre két irányból érkezhetnek az emberek. Ha valaki a később legvalami földtudományi alapismeretekkel rendelkezik, és arról az oldalról kezd el indulni, és utána hozzátanulja a programozást. Nyilván ez egy teljesen járható út, de ezen a képzésen talán alapvetőségként jóval kevesebben vannak. Egy jóval nagyobb merítés az, hogy hányan vannak a programtervező informatikus képzésén, és hát nyilván nem mindenki lesz fogékony a térinformatikára, mert nem fogja feltétlenül érdekesnek találni, de azért jó páran vannak. Tehát nekem egyébként minden évben van egy legalább 3-4, de gyakorlatilag meg akár a duplája, 6-8 olyan MSC témát vezettem, akinek valamilyen térinformatikai témáját vezetem, és egyébként az is azért nehézséget szokott jelenteni, hogy milyen kurzusokat tudnék ajánlani, hogy végezzék el, hogy ne nekem kell minden nulláról elmagyarázni nekik. Tehát egyébként, ha lesz egy következő tantervreformja az MSC képzésen nálunk, én mindenképpen fogom azt támogatni, melyik egy többféle ilyen szempontból a geoinformatikai tanszék is támogatná, vagy újra létre kéne hozni egy tan. Most már nincs ez a blokkos rendszer az MSZ-n, de egy valami tantárcsoport, ami szervezettebb formában van, és térinfatikához távérzékelésekkel kapcsolódik, azt szerintem létre kéne hozni, mert a hallgatók egy részéről lenne igény, tehát biztos tudnák azért egy olyan minden év folyamon egy olyan 20-30 főt találni, aki e felé érdeklődik, és akkor az egy tök jó kutatási utánpótlást oda nyújtani ezen a területen, a karon belül is, meg általánosan nézve a szakmának és az egyetemen kívül. Úgyhogy azt tudom, hogy maga a mentalitás az egyáltalán nem ritka feltétlenül, de sajnos az elmúlt években itt láb, és nálunk én úgy látom, hogy kicsit beszűkült az erre irányuló képzési lehetőség, amit érdemes lenne bővíteni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, legyen így, amint mondtad, illetve kívánok sok sikert.
Köszönöm szépen a lehetőséget itt részt venni, meg hogy meghallgattatok, meg a jó kívánságokat is.